Befogható.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Miriam hallgatóit. A Felvidéki beszélgetés című műsorunkban a komáromi stúdióban egy komáromi születésű művésznővel beszélgetek, aki azóta Kárpát-medence szerte, sőt még akár azon túl is előfordul, és megcsodálhatják a hangját. Az operaénekes, szoprán előadó művész Kristóf Réka a mai vendégünk.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Kedves Réka, mesélne arról, hogy milyen helyszínek voltak meghatározóak az ön életében? Mert hogy elég tágról indultunk, azt mondtam, hogy sokat utazik. Megemlítene néhány ilyen énekes helyszínt, ahol hallotta a zenét, magába szívta, vagy ön is énekelt?
Igen, valóban nagyon sokat utazok. Ettől az évattól fogva a szabadúszó művész vagyok, ami azt eredményezi, hogy még többet vagyok úton. Ami egyrészt nagyon terhelő, ugyanakkor valóban nagyon-nagyon-nagyon szép élményeim vannak, de való igaz az, hogy a legszebb élményeim, amik számomra a leginkább szívmelengetők, ahol azok a koncertek, ahol én magam is, hát ahol az én szemem is könyvbe lábadt, azok itthon voltak. Az Komáromban volt, Budapesten volt, emlékszem, amikor a Zeneakadémia nagy termében először énekeltem, vagy amikor először léptem a Műpába, azok nekem hatalmas egy tisztelettel fordulok ezek iránt, a termek iránt. Ugyanakkor ez az is hozzátartozik, hogy mivel én elmentem külföldre tanulni, ugye az itthoni tanulmányaim alatt nem ismerhettem meg ezeket a helyszíneket. Nem ismerhettem meg úgy a magyar közönséget sem. Egyre több barátom van, akik itthon zenészek, akik itthon tanultak, akiknek ezek a terek, ezek az élmények gyakorlatilag mondhatni mindennaposak. Nyilvánvalóan nem hétköznapiak, de rendszeresen megfordulnak ezekben a termekben. Nekem a mai napig Budapesten, de bárhol a Kárpát-medencében énekelni hatalmas nagy ajándék.
Azt említette, hogy ön számára a fejlődési lehetőséget külhoni helyszínek jelentették. Ugye ezek főként német nyelvterülethez köthetőek.
Igen, én Brémában kezdtem el tanulni. Az az érdekes, azt hiszem, az én eddigi fejlődés utamban, hogy mindig voltak magyar szereplői. Tehát Brémában is ugye Laki Krisztina művésznőhöz mentem. Münchenben ott volt Kovalik Balázs, de hát azóta is Dobi Kis Veronika, aki Győrben volt még a konzis énektanárom, a mai napig kapcsolatban vagyunk. Balog Rózsával is természetesen, aki innen Komáromból indított útnak. Annak ellenére, hogy járom a világot, és mindig sikerül magyar emberekhez kötődnöm, illetve nagyon meghatározóak a tanáraim, akik elkísértek ezen az úton, vagy kísérnek a mai napig.
Ez azt jelenti, hogy az első zeneórától kezdve mindig egyenes volt ez az út, hogy szeretett volna énekesnő?
Nem, egyáltalán nem volt. Én mindig énekeltem, tehát óvodás koromban is tipikusan az a gyerek voltam, aki ha ült az autóban, ha játszott kint a ház előtt, mindig járt a szám, mindig énekeltem, és vannak is ilyen élményeim gyerekkoromban, hogy rám szól a család, hogy mert már azért lehetne egy kicsit csönd. De soha nem játszottam el azzal a gondolattal, hogy énekesnő legyek. Pláne nem azzal, hogy operaénekes, mert hát azért Komáromban nem nagyon találkoztam sem operaénekesekkel, sem operában nem voltam, azt hiszem, de hát lehet, hogy már nagykorú voltam, amikor először operában voltam. Igaz, hogy a zene szeretete és az affinitás afelé, hogy ezt műveljem, ez mindig ott volt. A szüleim elmondása szerint én magam voltam az, aki bejelentettem 6 évesen, hogy akkor én szeretnék elkezdeni zongorázni, tanulni, amit én nem tudok, hogy honnan jött ez az impulzus, vagy tehát, hogy hol találkozottam én ezzel, hogy ez jött. És valahogy az egész pályám így alakul, nem tudatosan kezdtem el énekelni sem. Kovács Kati néni, az én zongoratanárom, ő nekem mondta, erre emlékszem gyerekkoromban, hogy Réka, olyan szép hangod van, nem akarsz járni ide énekelni? És akkor úgy, hát jó, ne legyen. És végül ez ott indult el igazából, és én ezeket nevezem tényleg isteni sugallatoknak. Akkor egyszer sétáltam Komárom utcán, és szembe jött Balogh Rózsa. Hát, ugye tudtam, hogy ő az énektanár a zeneiskolában. És akkor leszólítottam, hogy jó napot kívánok, hogy szeretnék énekelni, tanulni, de hogy én népdal énekelni szeretnék. És kérdeztem tőle, hogy ő tanít-e népdal éneklést. Hát ugye akkor még nem tudtam, hogy ez teljesen más dolog. Mondta, hogy ő azt nem tanít. És kérdeztem tőle, hogy van-e más a városban, aki ezzel foglalkozik. Ő azt mondta, hogy nem tud róla, hogy lenne. De hát ugye én közben aktív tagja voltam a zeneiskolának. És akkor mondtam, hogy hát jó, hát akkor ez is jó lesz. És akkor elmentem Balogh Rózsához énekórára, de ez már a gimnázium, azt hiszem, hogy harmadik évében volt, tehát, hogy, és addigra én nagyon sokat énekeltem a gimnáziumban, kultúrműsorok, stb. Nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy tudok énekelni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, szóval csináltam, ez egy élő dolog volt az életemben. Na és az Rózsánál az első órán tudatosult bennem, hogy rettenetesen sok mindent lehet még tanulni, tőle nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet tanulni, és kell is. Azt hiszem, hogy ez volt az első olyan élmény, ahol megmutatkozott nekem az, hogy lelkileg nekem mit adhat az, ha fejlődök, ha foglalkozok az énekléssel. És aztán a nála töltött, azt hiszem, hogy 2 év volt ez, ami rendkívül meghatározó, és neki köszönhetem azt, hogy eljutottam Győrbe a konziba, Dobi Kisverához, ahol tényleg megtapasztaltam az éneklésnek az Isten közelségét. Azt, ahogy a hangomra koncentrálok, ahogy azt próbálom alakítani, fejleszteni, megismerni, számomra ez nyitotta ki valójában az isteni erőhöz vezető utat, és ez az, ami gyakorlatilag meghatározza a pályámat, vagy a mindennapjaimat, azt hiszem.
Kérted az Úr segítségét a kibontakozásodhoz?
Folyamatosan. Folyamatosan. Nem tudom elképzelni azt, hogy úgy énekeljek, hogy nincs bennem hit. Én azért énekelek, hogy az isteni közelséget megtapasztaljam. És igazából az ebben a nehéz, nagyon-nagyon-nagyon sok tapasztalásom van a Szentlélekről, a Jóistenről, az angyalokról, és ezt lehozva a színpadról, a mindennapokban megélni számomra sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb azt keresni rékaként, nem énekesként, hogy hol van az Úr a világban, és ez az, ami igazából foglalkoztat, és ezt is kérem a Jóistentől, hogy ebben segítsem.
Akkor elsősorban a közönségeddel tudod megosztani ezeket az élményeket? Vagy voltak már ilyen ifjúsági csoportok is, ahol meghívtátok magatok közé az Urat?
Érdekes dolog ez. Mert ugye református vagyok, reformátusként neveltek a szüleim is, de később talált meg a hit, tehát valóban az éneklés során. De voltam én úgy refes ifjúsági táborban, hogy énekelve jártuk az utcákat, és tényleg hangos énekléssel áldottuk az Urat, ami ugyanúgy szívből jött, de nem volt tudatos, azt hiszem. Jó kérdés ez, hogy a közönséggel osztom-e meg az isteni dimenziót, mondjuk így, vagy nem tudom, Isten szeretetét. Sok rétege van ennek. Az egyik, én egy csatornaként élem meg saját magamat. Én azt hiszem, hogy az énektechnikának az elsajátítása azért fontos, hogy levetkőzzük magunkról, mi művészek, illetve énekesek azokat az emberi hibákat, vagy emlékeket, vagy gátokat, amik meggátolnak abban, hogy tiszta hittel és szeretettel állhassunk a színpadon, mert hogyha képes vagyok magam kinyitni, megtisztítani, nem tudom, hogy mondhatok-e ilyeneket, annyira, hogy az nekem egy valós ima legyen, amikor például egy oratóriumot vagy bármi mást énekelek, akkor én azt úgy élem meg, hogy egy hatalmas nagy szeretetet kapok fentről, amit kifelé a közönségnek kínálhatok. Ez egy nagy út volt, mert sokáig azt gondoltam, hogy ezt a szeretetet, amit én megkapok fentről, azt kifelé küldenem kell. Viszont megtanultam azt a tapasztalataim során, hogy ez inkább olyan, mint egy távíz, amit kirakok hőség idején, nyáron, madárkáknak, és ez a madárka oda jön, és iszik belőle, hogyha szeretné, annyit, amennyi neki elég, és aztán elrepül. És valahogy ez az éneklésben is így működik, amikor ott állok a színpadon, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok szeretet van bennem, amit viszont nem nem tolhatok rá közönségre, csak hagyhatom megszületni. És akkor, aki ugyan úgy érzi, vagy nem is tudja, hogy úgy érzi, de ugyanabba az állapotba kerül, az ebből meríthet. Ebben viszont nagyon-nagyon nagy szerepük van a zenésztársaimnak is. Hál' Istennek nagyon sok olyan zenésszel dolgoztam már együtt, illetve zenész csapattal együttessel a zenekarra, akik hasonlóan állnak a zenéléshez. És amikor 3-4 napos próba folyamatunk van egy-egy koncert előtt, és mindenki ebben a szeretet gömbben, ebben a vibrálásban van, és végre kiteljesedhetünk a koncerten, az egy hatalmas nagy ajándék. És ezek azok az Isten közeli élmények, amik engem éltetnek, és amik nélkül nagyon-nagyon-nagyon szomorú lenne az életem.
Csak hogy jobban értsük, ez független attól, hogy vallási vagy egyházi dalokról van ez szó?
Igen is, és nem is. A nem egyházi témájú énekeket is én magam igyekszek ezzel a szeretettel megtölteni. Ez ott válik nehézzé, amikor például az opera színpadon vagyok. Összehasonlítva a koncert és az opera nekem személyesen azért más, mert koncerténekesként el tudok mélyülni a körülöttem lévő zenei térben, de lehet az egy szakrális tér, ahol épp a koncert megvalósul, a tematikában ott állok, imádkozok, gyakorlatilag én az éneklést imaként élem meg. Az opera színpadán viszont annyira sok emberi mozzanatot kell kézben tartanom. Ugye ott van rajtunk a kosztüm, ami zavar, a rekvizítek, hogy mit hova kell tenni. A zenekar maga előttünk ül, tehát mi vagy nem halljuk a zenekart, rosszul halljuk, vagy késve halljuk, vagy kihangosítva halljuk. A karmestert is szintúgy monitorokon látjuk, a monitorok általában késnek, tehát nekem a zene előtt kell lennem. Nem tudok elmélyülni a zenében, mert folyamatosan agyban korrigálnom kell azt, ami történik. Ne késsek, előtte legyek. Ugye a színpadról a hang később érkezik ki a nézőközönséghez, mint az árokból, mert ugye a zenekari állók közelebb van. De ez hozzátartozik az, hogy amikor ott vagyok, éneklem az áriát például az operában, akkor az egy elmélyültebb, komplexebb pillanat. Utána le kell mennem a színpadról, át kell sminkelnem, fel kell vennem a másik kosztümöt, meg kell keresnem a következő tárgyat, amit be kell vinnem, amivel játszok, és ezek olyan emberi, tényleg hétköznapi dolgok, amik valahogy kizökkentenek ebből a, hát nevezzük flónak, vagy nem tudom, ebből az állapotból, amik hozzátartoznak az operához, és ezt meg kell tanulnunk ugyanolyan koncentráltsággal kezelni. Azt hiszem, ezt nevezik professzionalitásnak is, viszont ez a koncentráció az nem ugyanaz, mint egy ima. És azt hiszem, hogy ez a különbség, ha azt mondjuk, hogy világi téma, tehát operaéneklés között, vagy az egyházi tartalom között. Ugyanakkor viszont, hogyha például kamarazenét énekelek, ahol ugyanúgy megjelenik a világi téma, de mégis az egy olyan zárt közeg, és megvan az az átszellemülése, és nincsenek benne ezek az emberi elemek, amik miatt ez azt hiszem, hogy maradhat Isten közelibb, nem tudom.
Amikor először azt a választ kaptad, hogy a népzene helyett egy kicsit más zenei világot ismersz meg, akkor sejtetted volna, hogy még a népzenéhez is visszatérsz?
Én semmit sem sejtettem. Fogalmam sem volt arra, hogy mi fog velem történni, sőt, én még amikor konzis voltam Veránál, énekeltem, én még akkor sem gondoltam magamra úgy, hogy operai énekes leszek, sőt, ma sem gondolom azt, hogy az lennék, mert hát nem abban teljesedek ki. Sok operát énekelek, és ez a munkásságomnak az egyik támpillére, de ha engem megkérdeznek, hogy mit énekelek szívesen, akkor az sajnos nem az opera.
Ha nem?
Az én kedvencem a régi zene. A régi zene, mindenképpen. Egyrészt, mivel maga a zenei forma, az ottani frazírozás, a felhangrendszer, nem tudom, ami megszületik a historikus hangszerekben, az valahogy úgy rezonál az én lelkemre, hogy ott teljesen össze tud olvadni a kettő, és nem kell magam megerőszakolnom, mondjuk így. Nyilván a régi zenében is van világi és egyházi repertoár, de azt hiszem, hogy a régi zenei világi repertoár is közelebb van az én lelkemhez. Nyilvánvalóan egyre inkább növekszik a hangom, ami miatt sokan sok mindent hallanak bele, emiatt új feladatokat is kapok, amiket nagyon-nagyon lázadtal és tisztelettel fogadok és csinálok, és emiatt egyre többet tanulok, szélesebb rétegét ismerem meg a zeneirodalomnak, hiszen ezért a klasszikus zene több száz év muzsikája. És minél több mindent ismerek meg, annál több mindent szeretek. De én azért még úgy, hogy is mondjam, visszatartanám egy kicsit a hangomat, hogy több idő maradjon a régi zenére, mert nyilvánvalóan, ha olyan irányba fejlődik a hangom, ahol már nekem az stilisztikailag nem tetszető a fülemnek, ahogy az én hangomon a régi zene megszólal, akkor már nem fogok énekelni régi zenét. Bármennyire is az a hozzám legközelebb álló.
A zenei ízlésedet alapvetően mi az, ami mederbe terelte?
Miből lesz a cserebogárat? Én azért metal zenekarba játszottam gimnazistaként. Igen, sokféle zenét hallgatok. Szűk rétegét ennek mi velem is. Mi alakította ezt? Én hiszem azt, hogy a Jóisten, mert hogy annyiféle sok úton próbáltam én elindulni, de aztán mindig jött egy löket, ami visszaterelt erre az útra, hogy azt csináljam, amit csinálok. Amikor Brémába kerültem, ott ismerkedtem meg először igazán a régi zenével, aztán ennek az íve folytatódott Münchenben. Nagyon örülök, hogy Várdai Pisti révén, a Kaposfest révén megismerkedhetek egyre inkább a kamarazenével, amit azóta azon kívül is művelek. A dalirodalom is folyamatosan ott van, hiszen a dal éneklés által nagyon-nagyon sok technikai fogást meg tudunk tanulni a képzés során. De azt hiszem, hogy legalábbis ahogy én visszatekintek azokra a személyekre, tanáraimra, zenésztársaimra, akik velem voltak az úton, illetve azokra az eseményekre, mik megerősítettek abban, hogy ezt csinálnom kell, nekem ez nagyon világosan és félreérthetetlenül látszik, hogy ez egy terv része. És ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy összefűzte ezeket az utakat.
Azt említetted az elején, hogy ott is teljes egy ilyen ráhagyatkozásod volt, hogy mi az, amit szeretsz, mi az, ami csak hobbi marad.
Gyerekkoromban nagyon szerettem gyöngyöt fűzni. Tényleg, kivittük a kis pokrócot a ház el, és gyöngyöt fűztünk a fűbe. És mert gyerekkoromban is, tényleg most itt alapiskolás lényemre gondolok, akkor is nagyon szerettem az embereket. Mindig lent kellett lennünk az utcán, és játszanunk kellett a lányokkal. Utána ez nyilván alakult, és ahogy a metal zene felé vitt az út, fesztiválok, sátrazások, stb. Én nekem ez inkább emberekhez kötődik, mint helyszínekhez.
Voltak ilyen jó barátaid, akik...
Voltak is, vannak a mai napig, hál' Istennek, vannak sokan,
tehát megmaradtak,
akik megmaradtak, igen. Viszont ez a pályának egy ajándéka, mivel sokan sok felé mentünk. Ugye a gimnazista barátaim közül is volt, aki Csehországba ment tanulni, volt, aki Budapestre ment tanulni, és milyen jó, hogy Budapesten énekelhetek, mert akkor találkozhatok velük. De az egyik legjobb barátom itt van Komáromban, akivel és a családjával is napi szinten kapcsolatban vagyunk, hogyha itthon vagyok, és ez egy nagyon nagy megtartó erő. Viszont ugye ehhez hozzátartozik az is, hogy kint is születtek olyan barátságok az életemben, amiktől viszont el kell, hogy búcsúzzak, mert minden napi szinten nem tudjuk tartani a kapcsolatot. Ez egy teher, hogy kötődök, újra kötődök, viszont tovább kell menjek.
Volt olyan, akit hazahoztál, akinek büszkén mutattad a szülőföldedet?
Igen. Az egyik legjobb barátnőm, a Chi Wang, egy kínai lány. Ő már többször járt itt Komáromban, Budapesten is, nagyon jól megértik egymást édesanyával. Ez nagyon vicces, amikor ők ketten vannak, és kézzel-lábbal kommunikálnak. Aranyosak. Igen, én nagyon szeretem megmutatni a hazámat, illetve azt a közeget, ahonnan jövök, azoknak az embereknek, akik fontosak nekem. Nyáron például lesz egy nagy evezés Budapestről Belgrádba, amit egy tríri csapattal tervezünk megtenni, bár szerintem egyébként ők sokkal jobban ismerik a Duna szakaszát, hiszen ők már évtizedek óta eveznek a Dunán, de azt hiszem, hogy ez most különleges lesz, hogy egy magyar lány is fog ülni a csónakban.
Téged lehet látni a Dunaparton evezővel a kezedben?
Igen. Engem sokféle dologban lehet látni. Nagyon szeretek élni, nagyon szeretek megélni dolgokat, és ez a gondolat jutott eszembe, hogyha helyszíneket kell megneveznünk. Egy olyan téma ez, ami foglalkoztat engem, ahogy ugye korábban említettem, keresem a mindennapokban az Isten közelséget, hogy hogyan tudok hinni, hívő lenni, hívő életet élni valóban minden nap. Én nekem, amikor Németországban éltem, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom meg, mert azért nem gondoltam úgy, hogy kint élek, de amikor az időm javarészét Németországban töltöttem, például Trierben is, mindig volt egy templom, ahova jártam. És református felekezetűként nehéz Németországban református templomot találni, de vannak magyar református közösségek is, ahova jártam. Strírben van egy templom, ez egy evangélikus templom, ami számomra nagyon meghatározó volt. Minden nap bementem abba a templomba. Minden nap, ha csak 5 percre is, de leültem, és imádkoztam. Nekem szükségem van a szakrális térre, nekem szükségem van arra, hogy magamban is legyek a szakrális térben, nem csak Isten tisztelet idejében, hanem tényleg egyedül a jó Istennel. Nekem ez nagyon hiányzik itthon, hogy be tudjak menni például a református templomba, ami az én templomom, az én gyülekezetem, ahol otthon érzem magam, hiszen engem itt kereszteltek. Én, hogyha ránézek az itthoni szószékre, akkor mindig ott van az a gombóc, nem is gombóc, de úgy összeszorul az ember szíve, mert itthon van, az az övé, az a, mint amikor anyukám megölel, tehát, hogy akkor vagyok teljes. És nekem hiányzik az, hogy szabadon bemehessek a templomba, és leülhessek, és imádkozhassak. Nem tudom, hogy miért van az, hogy itthon zárva vannak a templomok, de biztos ennek megvan a miértje.
Mesélnél egy kicsit azon élményeidről, amikor érezted, hogy milyen meghatározó az adott pillanat, hogy mennyi fölkészülésed van mögötte, de annak ott is akkor kell jól sikerülnie.
Van egy nagyon szép élményem, ezt elmesélem, bár azt hiszem, hogy a nem hívő emberek számára ez nagyon furán hangzik. Johann Adolf Hasse zenét énekeltem, ő egy barokk zeneszerző, és Hamburg, azt hiszem, déli csücskéből származik. Na, ott voltunk az ő szülőfalujában, illetve abban a templomban játszottunk, ahol őt megkeresztelték. Ott voltunk 2-3 napot, előtte Münchenben próbáltunk, onnan mentünk föl. Nagyon-nagyon sok munka összerakni egy ilyen koncertet, kiválasztani a repertoárt, együtt zenélni, lelkiekben elmélyülni ezekben a szövegekben. Sokat próbáltunk magában a templomban is, egy gyönyörű régi templom. Tehát ezek tényleg olyan terek, ahol érzi az ember, hogy ott már nagyon sok minden történt. Nagyon-nagyon sok lélek van ezekben a templomokban. És a próbák is nagyon jók voltak. De magán a koncerten én azt éreztem, hogyha éppen azokban a művekben, amiket Johann Adolf Hasse írt, ahogy énekelek, úgy reagál a templom, a tér. Én úgy éltem meg, mint amikor egy kisbabát az ember csiklandoz, és az a kisbaba felkacag. És miközben énekeltem, én azt éreztem, hogy ez a templom a benne lévő történettel és isteni erővel ugyanígy reagál. Hajlamos voltam nyilván azt gondolni, hogy ez azért van, mert Hasse muzsikáját szólaltatjuk meg abban, ahol ő pár száz évvel ezelőtt, nem tudom, kifejlődött, vagy ahol ő maga orgonista volt. Tehát, hogy biztos, hogy van ebbe kapcsolás. Azért mondom, hogy ez nem hívő emberek számára hangozhat furán, de nekem ezek tények. Az, hogy ez megvalósulhatott, ez több éves felkészülés. Tehát maga nyilván ennek a zenének az elsajátítása, az ének technikának a kifejlesztése, de az, hogy azokkal az emberekkel, ez már a sokadik projekt volt, amit megvalósítottunk, egy zenei nyelvet, egy lelki nyelvet is beszéltünk. És egy nagyon koncentrált munka harmóniában. És annak volt ez a hozadéka. Egy másik példa, az a Stabat Mater, vagy egy Mária síralom. Sokat énekeltem már, sok szerző Stabat Materét. Tehát református emberként egy Mária könyörgést mégsem tudok, azt hiszem úgy, elmélyíteni magamban. Viszont az az út, ahogy keresem azt, hogy mit jelent nekem Mária, aki Jézus anyja. Mit jelent nekem erről énekelnem, milyen az én viszonyom hozzá, Ezekben a kérdésekben nem minden énekes működik úgy, ahogy én. Tehát én nekem mindig igaz az, amit mondok, és amit énekelek. Minden szöveg, amit énekelek, igaz. Mondják azt, hogy az ének felnagyított beszéd. Tehát, hogyha imádkozok is, énekelve imádkozok, annak is hatványozottan növekszik az ereje. Ezért, hogyha én egy Stabat Matert énekelek, akkor nem tudok úgy elénekelni Stabat Matert, hogy én ezt nem hiszem. És ez egy nagyon érdekes kérdés református emberként, hogy akkor most ez itt hogy van? Most hiszem, vagy nem hiszem, van, vagy nincs? Örülök, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozhatok, és ezáltal egyre közelebb kerülök Máriához is. Biztos vagyok benne, hogy ezek a szövegek a Szentlélektől jönnek. És a zene, ahogy amit aláírt Pergolesi, Hasse, Händel, Vivaldi, mindenki, az is a Szentlélektől jön. És ezért örülök annak, hogy a zene hatására, vagy a zenével kapcsolatos munkám során ismerhetem ezt meg, ezt a világot, és mélyülhetek el egy Stabat Materben is, ami húsvét előtt fokozottan hat rám.
Kedves művésznő, volt olyan szerep, amiben, mint nőként is úgy érezte, hogy új oldalát mutathatja meg, vagy tanulhat belőle?
Szeretném azt mondani, hogy minden szerep ilyen. Nyilván nem. De nagyon sok olyan szerepem volt. Sőt, a szerepeim többsége azzá vált, még azután, tehát ha úgy is kezdődött el a tanulási folyamatom, hogy idegennek éreztem a szerepet, minden szerep a premierig egyé vált velem. Én azok közé, a művészek közé tartozok, akik úgy alkotnak meg egy szerepet, hogy visszanyúlnak a saját történetükhöz, hogyha csak egy mákszemnyi hasonlóságot is találok köztem és a szerep között, akkor is abból bontom ki a szerepet. Ennek hatására az a pár hónapos munkafolyamat, amíg egy premier megszületik, egy hatalmas nagy lelki úttá változik, amiben van nagyon sok vívódás, nagyon sok mélypont, nagyon sok öröm. Gyakorlatilag ez egy pszichoanalízisnek megfeleltethető folyamat. Ismerd meg önmagad, fogadd el önmagad, illetve tedd le a régi sérelmeket, vagy nem is tudom. Kiemelném mindenképp Donna Elvira szerepét, illetve a grófnőt is, ugye mind a kettő Mozart szerep. Nagyon-nagyon sok hasonlóságot mutatnak velem, és volt szerencsém ezt egy nagyon-nagyon jó rendezővel, Jean-Claude Berutival kibontakoztatni, vagy megvalósítani. Egyrészt énekesileg is sokat fejlődtem ezek alatt a szerepek alatt, de valóban lelkileg, emberileg én, mint Réka, mint nő sokat értem. Illetve az utóbbi 2-3 évnek volt ez egy fontos folyamata. Nagyon szerettem volna, hogyha a hangom melegszik, egy nőies meleg szint kap, szakmailag meghatározva mondjuk úgy, hogy az alsó felhangok is megszólalnak. Ennek ugye vannak énektechnikai folyamatai, tehát ahogy az izomcsoportokat hogyan veszem igénybe, hol lazítok, hová összpontosul az erőteljesebb munka, de akár a felrezonanciáról, tehát ezek fontos elemei ennek a történetnek, de erősen hozzátartoznak azok a női szerepek, amiket én ez alatt, az idő alatt megvalósítottam, ami Mimi, Poulenc, La Bohème című operája, illetve az utóbbi nagy falat Violetta volt, amivel foglalkoztam, mert ezek olyan női figurák, amiké én még nem értem meg. Most ezt az érési folyamatot előre kellett hoznom. Illetve az is lehet, hogy már megértem rá, csak nem láttam én ezt magamban, vagy magamon. És ahogy ezeknek a zenei színét az ének hangomban kerestem, úgy a lelkemben is keresnem kellett, illetve ez nagyon-nagyon-nagyon kéz a kézben jár. Azóta, hogy átmentem ezeken a szerepeken, nőiesebb nőnek érzem magamat, mint voltam előtte.
Hogyha a szövegek tartalmát tekintjük, akkor nem állnak távol tőled az irodalmi szerzők sem. Mennyire jut időd olvasni?
Nem jut annyi időm olvasásra, mint szeretném, és azt az időt is viszont az énekléssel kötöm össze. Most például Susanna szerepére készülök, aminek természetes velejárója az, hogy Beaumarchais-t olvasok, ráadásul a trilógiát, és igaz, hogy már olvastam, de kell az, hogy élővé váljon a nyelv, a szöveg, a szerep, hogy újra elolvassam. Amikor Mimét énekeltem, akkor elolvastam nyilván Mürzsé Bohém világ, azt hiszem, így ez a címe a novellás kötetnek. Igyekszem ebben is formálni magamat.
A magyar költők közül van olyan, aki közeli a szívedhez?
Azt hiszem, hogy Radnótit mondanám, hogyha az a kérdés, hogy ki a kedvenc költőm.
A német irodalom mennyire került közel hozzád?
Nem szoktam németül olvasni. Hogyha például vizsgára készültem, általában igyekszem beszerezni a kívánt olvasnivalót magyarul. Tehát például Beaumarchais-nek is a trilógiának a harmadik része, az nem kapható magyarul, nagyon-nagyon sok antikváriummal vettem fel a kapcsolatot, hogy beszerezhessem, ami ugye arról szól, hogy ott gyakorlatilag Cherubino meghalt a háborúban, grófnőnek van egy házasságon kívüli gyereke Cherubinótól. És ugye ez a szerelmi szál, ha megjelenik Figaro házassága című operában, akkor sokkal színesebb lesz a történet, és azt hiszem jobban megértjük azt, hogy milyen karakter a grófnő. Ez ugye akkor volt fontos számomra, amikor grófnőt énekeltem. De visszatérve a német irodalomra, önmagában németül nem szoktam olvasni. A dalirodalomban visszaköszönnek az opera szövegekben, de akkor elmondom ezt a történetet is. Van nekem olyan összehasonlítási alapom, vagy összehasonlítási tapasztalatom, amikor ugyanazt a dalt, Schubert dalt meghallgattam nagyon-nagyon sok előadótól, németül. Mind zseniális volt. Elemeztem az előadásmódot, a formát, a szövegejtést, a frazírozást. Nyilván lefordítom a szövegeket minden szerepre és minden énekelnivalóra úgy készülök, hogy szóról szóra, de tényleg annyira, hogy még a ragozást is értsem, legyen az mint bármilyen nyelv, le kell, hogy fordítsam azért, hogy tényleg úgy tudjam elmondani azt a szöveget, ahogy az azt megkívánja. És visszatérve erre, azt a dalt meghallgatva magyarul, bár értettem a szöveget tényleg, és már kismilliószor meghallgattam, ha magyarul hallottam meg, akkor az úgy hatolt a szívembe, a csontvelőmbe, hogy még most is így elszorulok tőle. Tehát, hogy én hiszem azt, hogy azért fontos az anyanyelvünk, és hogy az anyanyelvünkön formálódjunk, tanuljunk elemi dolgokat, hogy azokat valóban elmélyítsük és elsajátítsuk. Én azért szeretek magyarul olvasni mindent, mert nem csak gyorsabban értem, de mélyebbre hatol. Volt egy zene történet vizsgám, és Bachból kellett felkészülni, és meghatározott a tanár egy elég vaskos Bach könyvet, új kiadást, amit el kellett olvasni. Ez Brémában volt, nyilván logikus lett volna beszerezni ezt a könyvet németül. És nagyon-nagyon jó a németem, hiszen volt egy vőlegényem, aki német volt, tehát hogy azt hiszem, hogy nem azon múlik, hogy nem érteném, vagy nem, vagy lassabban olvasom, nem ilyen dolgokon múlik, de egyszerűen nekem az természetes, hogy magyarul olvasok. Hogyha olyan irodalmat választok, ami van magyarul, akkor magyarul olvasom. A saját örömömre magyarul olvasok.
Amikor az anyanyelveden énekelsz, volt-e már ilyen szándékod vagy érzésed, hogy nem magadért, hanem egy közösséget képviselsz?
Nagymamám, nagyon szerettem nagymamámat. Ő mondta nekem mindig azt, hogy olyan szépen énekelek, tehát nem értem, amit énekelsz. És hát ez az igazság, hogy fontos az, hogy itthon magyarul énekeljünk. Nekem, amikor kimentem Németországba tanulni, az is fontos volt, hogy kint énekeljek Kodály Bartók dalokat, hogy kint is hallják a magyar művészetet. Mindig igyekszek belopni az itthoni koncertjeimbe, amit Komáromban, Somorján szervezek, magyar zenét. Vannak mindenféle ötletek, hogy fel is lehetne venni, akár a népdalszó zsoltárokat, vagy ugye a református énekeket. Én nagyon szeretek magyarul énekelni. Nagyon sok olyan élményem van, ahol azzal küzdködtem, hogy el ne csukoljon a hangom, mert hogy annyira elérzékenyültem, főleg a komáromi közönség előtt. Ezek nagyon-nagyon mély érzelmek számomra. Nyilván azért, mert erős bennem a honvágy, ha nem itthon vagyok. És amikor végre itthon vagyok, és végre itthon énekelhetek, a komáromi közönség előtt ráadásul az meg egy kiráz a hideg. Az annyira jó, az annyira természetes, annyira az enyém, annyira azt hiszem, hogy nekem ez ilyen, mint a lelki kenyér. Tehát a magyar közönségnek, a komáromi közönségnek énekelni kéne, hogy legyen a lételemem a mindennapos valóságomban.
Visszatekintenél egy kicsit arra, hogy mely színházakat és operaházakat ismerted meg? Talán térsz is oda még vissza vendégszereplőként. Ha most az egyéni koncertjeidre és előadásaidra összpontosítasz is.
Münchenben indultam a Prinz Réges Színházból. Ez alatt ugye énekeltem a Bajor Állami Operaházban. Ezután elkerültem Trierbe, ahol három évig voltam társulati tag. Közben énekeltem Karlsruhe-ban, Mainzban, Essenben, Bregenzben, Bécs mellett ugye a Szent Margit bányai kőfejtőben. Idén debütáltam Budapesten, ami számomra az egyik legnagyobb öröm. Ezek az operaházak, azt hiszem, de ugye felsorolás nem teljes, nehéz ez. Bremerhaven, Osnabrück, nagy koncerttermek jártam ugye a Carnegie Hallban, a Müncheni Filharmóniában, ugye a Müpában, Brémában, a Glockéban, illetve a Zendezában, amik azt hiszem Harnon Kurt mondta a brémai Glockéről, hogy Európa legjobb akusztikájú terme. Eddig sok helyen megfordultam, de mégsem ezeket emelném ki érdemként. Hogyha én számot vetek, akkor nem sorolom fel magamnak ezeket az élményeket, hanem mondjuk azt lehet, igen, az itt létrejövő zenei, illetve lelki élmények, amikről mondjuk listát készíthetnék. Igen, fontosak ezek egy művész életében, hogy ott szerepeljenek ezek a helyszínek, és nyilván vágyok ilyen színpadokra, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ezt ki, illetve nem is, hogy vágyok ilyen színpadokra, hálát adok azért, hogyha ilyen helyszíneken énekelhetek. De számomra fontosabb az a lelki élmény, ami megszületik, és ezek a lelki élmények sokkal hamarabb születnek meg kisebb templomokban, szakrális terekben, illetve sokkal hamarabb születnek meg nekem a Kárpát-medencében.
Bízunk benne, hogy a helyi magyarság és a Kárpát-medence népei is értéket találnak, és örömüket lelik a klasszikus művészetekben, akár az opera éneklésben, akár a régi zene világában, és hogy ők is hálával fogadják, és tapssal kísérik, majd támogatják az utadat a továbbiakban, itthon is.
Köszönöm szépen, bízunk benne, mert valóban a hála a legfontosabb.
Köszönjük szépen Kristóf Rékának, operaénekes, szoprán előadó művésznek, hogy a Felvidéki Beszélgetések mai vendége volt.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.